egyházi és népi hagyományai pünkösd vasárnap 9 óra után a Kossuth Rádióban.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
Köszöntöm a hallgatókat. Kumin Viktória vagyok. Kezdődik a Trendidők. Mai témáink röviden. Repülés a Földön. Boeing 747-es szimulátorral hozzák közelebb a pilótafülke világát az érdeklődőkhöz.
Specifikusan fölkészítjük a vendéget arra, hogy most fogunk mutatni neki olyan műszaki meghibásodásokat, amelyekkel normálisan egyébként nem nagyon találkozunk, de viszont a pilóták fel vannak rá készítve, és a vendég megismerheti azt, hogy oltunk el egy tüzet, hogy szállunk föl egy nem működő hajtóművel, vagy hogy szállunk le olyan időjárási helyzetben, ahol dobál mondjuk a szél.
Bizalom az AI felé. Elfogadjuk-e digitális kollégának a mesterséges intelligenciát?
Előbb-utóbb be fogja bizonyítani az AI, hogy igen, felül tudja múlni a képességet, és minél hamarabb belátjuk azt, hogy hogyan tudunk együttműködni, illetve a saját hasznunkra fordítani ezt a tudást, annál hamarabb pozitív eredményeket fogunk elérni.
Trendidők.
A legtöbben utasként találkozunk a repüléssel. Szüle Zsolt viszont évtizedek óta annak minden oldalát ismeri. 1993-ban légiforgalom irányítóként kezdte a szakmát, majd 2004-ben már a Sky Europe fő pilótájaként dolgozott. 11 éve vezet Boeing 747-es repülőket, jelenleg az azerbajdzsáni Silkway Airlines kapitányaként teherszállító gépeken repül. Miután több évtizedet eltöltött a légiközlekedés mindkét oldalán, úgy döntött, hogy létrehozza a SimFlight B747-es szimulátor központot, és mindenki számára elérhetővé teszi a repülés élményét a Földön is. Hogy a gyakorló központban kik repülhetnek és milyen helyzeteket szimulálnak a vendégeknek, arról Szüle Zsolt kapitány, valamint Kocsis Ábel, a szimulátor központ új oktatója Ozsda Erikával beszélgetett.
Nagyon sok videóm készült, ahol a Boeing 747-est népszerűsítem, és ezeknek a videóknak a kapcsán jutott az eszembe, hogy ne csak beszéljek erről a gyönyörű szép repülőgépről, hanem hozzak ide egy olyan szimulátort, egy olyan gyakorló berendezést, amiben ezek az emberek, akik egyébként nézik a videóimat, be tudjanak ülni, és meg tudjam nekik személyesen mutatni, hogy hogyan működik a repülés egy ilyen repülőgépen, hogy működik egy repülés összeállítása.
Itt a szimulátor központban minden ugyanolyan, mint a gépen?
Nagyon-nagyon hasonlít hozzá, de egyébként nem. Az igazi szimulátorok sokkal drágább berendezések. Van benne nagyon sok alapvető dolog, ami hasonlít a 747-eshez, és nagyon hamar elfogja az embert az érzés, hogy ő igazából egy jumbo jetben ül. A szimulátor alapvetően két célcsoportot céloz meg. Az egyik, akik repülésre rajongók és érdeklődnek a 747-es iránt. Másik célcsoport pedig az a szakmai vendégkör, az a kisebbik, akik idejönnek gyakorolni, mert ez a szimulátor alkalmas arra, gyakorolhassanak olyan eljárásokat, amik a pilóta felvételi vizsgákon lesznek. Tapasztalt öreg pilótákkal dolgozom, akik több tízezer óra tapasztalat után ülnek be és elmagyarázzák a repülőgép adott rendszerének működését. Viszont, hogyha pilóta felkészítést kell hivatalosan csinálnom, arra is van egy hivatalos oktatógárdám, és ők készítik föl a pilótákat.
A civileknek különböző kurzusokat tartanak. Például van repülési vészhelyzetek, különleges repülési helyzetek, vagy egy esemény dúsnap a pilóta életében. Mit taparnak ezek a címek?
Specifikusan fölkészítjük a vendéget arra, hogy most fogunk mutatni neki olyan műszaki meghibásodásokat, amelyekkel normálisan egyébként nem nagyon találkozunk, de viszont a pilóták fel vannak rá készítve, és a vendég megismerheti azt, hogy oltunk el egy tüzet, hogy szállunk föl egy nem működő hajtóművel, vagy hogy szállunk le olyan időjárási helyzetben, ahol dobál mondjuk a szél. A repülési vészhelyzetek pontosan erre van kihegyezve, hogy megmutatok neki 3-4 olyan helyzetet, ami előfordulhat, ami gyakori, egy hajtómű probléma, egy nyomás probléma, egy műszer meghibásodás, amit aztán ő maga is lejátszhat, elolvashatja velem együtt a checklistet, és végig tudunk menni azokon a pontokon, amit az igazi pilóták az életben vagy a szimulátorban egyébként csinálnak.
Bejön a vendég, leül a szimulátor elé, hol helyezkedik el és mit tehet?
Egy 20 perces eligazításban egy videó segítségével egyébként megmutatjuk azt, hogy mire számíthat a pilóta fülkében. Tehát amikor már belül a szimulátorba az eligazítás után az oktatóval, akkor már picit ismerős lesz neki a környezet. Beül a vendég jobb ülésbe, hogyha teljesen kezdő, és egy olyan helyzetben kezdjük a szimulációt, azt tudja rögtön megnézni, hogy a kormányokkal előre, hátra, jobbra, balra tekerésével a kormányok mit fog a repülőgép csinálni. És amikor megszoktuk a repülőgép mozgását, akkor megpróbálunk egy repülőteret megközelíteni, és leszállás után felszállunk, megint leszállunk, és az addig csináljuk, hogy flottul nem megy. A vészhelyzeteket, mint hogy az igazi szimulátoron is, előtte megbeszéljük, hogy hogy kell a könyvet elővenni, mit fognak kikeresni a könyvbe, és együtt végigolvasjuk a checklist pontokat, megnézzük, hogy milyen iránymutatást ad, hogy mit kell átkapcsolni vagy kikapcsolni. És ez sikerélményt is okoz a vendégnek, hiszen látja azt, hogy mondjuk egy égő hajtóművet el tudott oltani, egy össze-vissza mutató műszer alapján is tudott repülni, és fontos tudni, hogy ebben a szimulátorban mi nem megyünk a híd alatt, itt ha a repülőgép bajba kerül, akkor az oktató átveszi. Ha nagyon nagy a baj, akkor megállítjuk a szimulátort, tehát nem lesz az az élménye az embernek, hogy neki megy a földnek, illetve mint az igazi életben, hogyha a repülőgép olyan helyzetbe kerül, akkor átstartolunk, és nem fogjuk erőltetni a leszállást.
A tapasztalt pilótákon kívül, akik itt oktatnak, jönnek a fiatalok is, ugye? Itt van Ábel. Ábel honnan érkezett?
Budapestről, viszont az elmúlt időszakban Innsbruckban laktam egész sokáig. Ott kezdtem a pilóta pályafutásomat is, illetve a képzést. Ez egy nagyon különleges lehetőség volt, mivel az alpesi repülés az egy teljesen más kategória, mint amit innen Magyarországról ismerünk. Sokkal több kihívás van benne az időjárási jelenségek miatt, a domborzat változatossága miatt és a repülőterek elhelyezkedésében is, és emiatt ez egy pluszt adott ahhoz az alapképzéshez, amit amúgy minden pilótának meg kell csinálnia, ahhoz, hogy aztán közforgalomban dolgozhasson.
Nagyon fiatal még. Hogyan jutott eszébe, hogy már oktasson?
Amikor a pilóták befejezik a képzést, akkor van egy ilyen viszonylag hosszú várakozási időszak, amíg a légitársaságokhoz bekerülünk. Ez azért van, mert a légitársaságoknak van egy menetrendje, hogy milyen ütemben vesznek föl pilótákat, hogy tudják a típusképzést alakítani és beütemezni, és ez általában eltarthat fél, akár egy évig is, vagy még tovább, és én annyira rajongok a repülésért, és annyira értékelem az oktatóimnak a munkáját, hogy ezt én is szeretném továbbadni a utánam következő generációknak, és erre a legjobb időszak egy ilyen várakozás, amikor meg tudom csinálni ezt az extra képzést, és tapasztalatot is, meg gyakorlatot szerezhetek az oktatás terén is.
Mit mesélnek azok, akik már itt jártak és átéltek ilyen helyzeteket? Mit éreztek?
Kétfelé bontanám az élményeket. Van egyszer egy optikai és az emberi agyba gyakorolt hatása, ami azt jelenti, hogy úgy érzik, hogy megmozdul a szimulátor, pedig nem mozog, viszont annyira szép a látvány, és annyira nagy a látvány, hogy az embernek a vesztibuláris, az egyensúlyrendszere megmozdul, és azt hiszi, hogy mozog a szimulátor. A másik pedig az élmény, amit a pilótafülke látványa és a repülés élménye hoz nekik, az a fantasztikus, és az a rengeteg visszajelzésen látszik, hogy ők ide biztos, hogy vissza akarnak jönni.
Trendidők.
Ahogy a technológia egyre természetesebb része lesz a mindennapoknak, úgy válik egyre fontosabb kérdésé az is, mennyire tudunk megbízni a mesterséges intelligenciában. Az AI már most is segít a munkában, vagy éppen az ügyintézésben, a szakemberek szerint pedig a jövőben akár teljes értékű digitális kollégaként is jelen lehet a munkahelyeken és a szolgáltatásokban. Kérdés azonban, hogy az emberek mennyire fogadják el azokat a rendszereket, amelyek ugyan nem emberiek, mégis döntéseket hoznak, és problémákat oldanak meg. Erről beszélgetett Kálmán Alida, Popovics László AI szakértővel.
Én azt gondolom, hogy ez ugyanúgy működik, mint a hagyományos szervezetekben, és pontosan ez az, amiért mindenhol hangsúlyozom, hogy az embereknek, az egyszerű végrehajtó kollégáknak is vezetői készségeket kell adjunk. Ő a saját feladataiból tudjon delegálni, és ha delegálok egy feladatot egy nálam magasabb tudással rendelkező kollégának, akkor utána nem kell mikromanagerkedni, bíznom kell abba, hogy ő a legjobb tudása szerint végrehajtja a feladatot. Nekem kell definiálni egy olyan keretrendszert, amivel ellenőrizni tudom, hogy ami eredményt visszaadott, az megfelele az én elképzeléseimnek.
Na most ez a munkatársi bizalom, vagy ez a főnöki bizalom, ez akkor is gyorsan elérhető, hogyha annak az AI munkatársnak nincsen arca, tehát tudjuk, hogy az egy gép, tudjuk, hogy az egy technológia, nem látjuk, nem úgy beszélgetünk vele, mint egy kollégával.
Szerintem abszolút, legalábbis azt gondolom emberfüggő lesz, mert ismerek nagyon szkeptikus embert, aki mindig mondja, hogy őt nem tudja helyettesíteni az AI, ez meg megint pszichológiára vezethető vissza, hogy én vagyok a tökéletes teremtés csúcsa, nem lehet, hogy engem bárki is felülmúljon. Előbb-utóbb be fogja bizonyítani az AI, hogy ezeknek az embereknek is, hogy igen, felül tudja múlni a képességet, és minél hamarabb belátjuk azt, hogy hogyan tudunk együttműködni, illetve a saját hasznunkra fordítani ezt a tudást, annál hamarabb pozitív eredményeket fogunk elérni.
Most egyfajta bizalomról beszéltünk, a kollégák közötti bizalomról, ám ugye a mesterséges intelligencia előbb-utóbb találkozni fog majd azokkal az emberekkel is, akik mondjuk szolgáltatást szeretnének egy bizonyos cégtől, aki a mesterséges intelligenciát már alkalmazza. Én, mint magánember, vajon mennyire fogok tudni megbízni egy mesterséges intelligencia munkatársban, aki nekem segít, vagy velem foglalkozik?
Az egyik irány, ami elindult az Európai Unióba, az EU AI Act, ami kifejezetten az ilyen ügyfél és mesterséges intelligencia kapcsolatot rendelkezik rendezni, ahol elvileg a cégnek dokumentálnia kell azt, hogy milyen kérdésre milyen kimenet várható, illetve kiszámítható legyen az, hogy mikor milyen választ ad a mesterséges intelligencia. Nagyon szigorú szabályozásokat állít az Európai Unió.
Na de mégis ez lesz a jövő. Hogyan lehet ezt emberibbé tenni esetleg? Tehát hogyan lehet ezt majd eladni nekem, az átlagembernek, hogy az az illető ott egy mesterséges intelligencia, és akkor is fog nekem tudni segíteni, hogyha nem ember.
Erre egy jövőbeli válaszom van. Én ezt úgy fogom kezelni, hogy valószínű addigra lesz egy saját AI komornyikom, és az AI komornyikom fog a másik mesterséges intelligenciával beszélni, egész addig, amíg meg nem győződik arról, hogy az én érdekeim érvényesülnek. Hogyha van egy olyan személyes asszisztensem, aki az én összes adatomhoz hozzáfér, az valószínűleg sokkal jobban fogja az én érdekeimet képviselni, mint adott esetben magam tudnám egy mesterséges intelligenciával szembe.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a jövőben az AI beszélget az AI-jal?
Az összes külső kapcsolatban ez lenne szerintem a helyes, mert egyrészt azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia jobban föl fogja tudni ismerni azt, hogyha például dezinformáció van, ami engem ér, ha valami olyan értékesítési gyakorlat van, amivel mondjuk az én pszichológiai készségeimre akarnának hatást gyakorolni, és ő ezeket fogja tudni kezelni, mert neki az a célja, hogy engem képviseljen, nem pedig az eladói oldalt.
Trendidők.
Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és Regény Eszter összeállítását hallják.
Sok ország saját Emmy-re vált. Egy amerikai elemző cég, a Gartner szerint egyre több ország dönt úgy, hogy nem a globális mesterséges intelligenciát használja, hanem saját rendszert épít. Ennek oka, hogy így jobban tudják védeni az adataikat, és a technológia jobban illeszkedik a helyi nyelvhez és szabályokhoz. A váltás gyors lehet, 2027-re már az országok több mint harmada ilyen saját EMI platformokra támaszkodhat. Bár ez komoly, akár a gazdaságok 1%-át elérő kiadással járhat. Kibervédelmi Waze a hackerek ellen. Egy új megoldás a közlekedési alkalmazásokhoz hasonlóan valós időben segíthet felismerni és elkerülni a kibertámadásokat. A rendszer folyamatosan gyűjti és elemzi a fenyegetésekről szóló adatokat, majd megosztja azokat a hálózat többi résztvevőjével. Így a cégek gyorsabban reagálhatnak a támadásokra, és akár előre is kikerülhetik a veszélyes digitális útvonalakat. Fordulópont előtt az elektromos autózás. A Magyar Mérnöki Kamara szerint Magyarországon már több tízezer tisztán elektromos autó fut az utakon, ami új helyzet elé állítja az infrastruktúrát. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a töltőhálózat bővítése és az elektromos hálózat fejlesztése nélkül a növekedés könnyen lelassulhat. Úgy látják, a következő években összehangolt beruházások és szabályozási lépések döntik el, mennyire gyorsan terjed tovább az elektromos autózás.
Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható.